et fan. Du er sars besvind. Den en hos min gæst.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
111 fiatalnak szolgáltatta ki a Bérmállás szentségét Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor az egri bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét pünkösd vasárnap. Szentbeszédében beszélt arról, hogy mindenki életében lehetnek olyan nehéz időszakok, amikor, ahogy Jézus tanítványai is megtették, elfordulnak Krisztustól, az egyháztól, de aztán időről időre történnek olyan dolgok, amik segítenek visszatalálni, mint ahogy a pünkösd is ilyen. Erdő Péter először állt nyilvánosság elé a betegsége után, pünkösd alkalmából küldött videóüzenetet a bíboros. Hangsúlyozta, Isten ezen a napon adott kegyelmet a világnak, ami ma is velünk él. Emellett az ünnep jelentőségére is felhívta a figyelmet. Úgy fogalmazott, ezen a napon Isten az egész világ számára ajánlotta fel azt a kegyelmet, amely azóta is érinti az embereket, és amely ott van mindannyiunk lelkében, különösen azokéban, akik valamiféleképpen már Krisztushoz kapcsolódnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter bazilikában pünkösd vasárnap. A Szentatya homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 fokot. Szerdán azonban hideg fronttal lehűlés érkezik és visszaesik a hőmérséklet, de csapadék nem várható, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Nagyon erős UVB sugárzás várható majd napközben az ország nagy részén, fokozottan védekezni kell a leégés ellen. Már augusztusban érkezhet az iskolakezdési támogatás, és még az idén a nyugdíjas szépkártya, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter úgy fogalmazott, jelenleg az átvilágítás zajlik, de reményei szerint nyár végén megkezdődhet a Tisza ígéreteinek teljesítéséhez szükséges intézkedések végrehajtása. Szerinte a költségvetés helyzete minden sejtésükhöz képest is rosszabb jelenleg. Jelezte, hogy jelentősen csökkenni fog a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Megerősítette, hogy a korábban bevezetett családi kedvezményekhez nem akarnak hozzányúlni, de az új intézkedéseknél a szociális egyenlőtlenségek és a társadalmi különbségek csökkentése lesz a szempont. Zajlanak a tárgyalások az Európai Unióval a Magyarországnak járó pénzek hazahozataláról, ezekből elsősorban közlekedési beruházásokat terveznek, fejtette ki a kormányfő. Csütörtökön Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével aláírja a megállapodást a pénzek felszabadításáról. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A Magyar Péterrel készült interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság, nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem, közölte közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a parlamentben, tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik főfelelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balogh Zoltán. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka, két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint Szerencsés Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást is végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között fognak dolgozni. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, foglalt állást Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke arra reagált, hogy Oroszország Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát is bevetett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Az ország középső részén előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 8 és 13 fok között, délutára aztán 28-29 fok körül alakul. Az Alföldön még melegebb lehet. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A most következő percekben egy olyan kiállításra látogatunk, amelynek már csak az emléke él, többek között a rádiónk segítségével. Május 22-én és 23-án rendezték meg a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 egyesület szervezésében a Tokai Szent Orbán zarándoklatot, amely során a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének közbenjárását kérték a zarándokok a borvidéken élő emberekre, munkájukra és földjeikre. Az esemény egy kiállítás megnyitóval indult péntek délután. A mai adás a kiállítás megnyitó előtt készült. Maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 Egyesület elnökét és Kulcsár Editet, a Szent Orbán 1771 Egyesület alapító tagját, a Tokai Borbarátnők Társaságának elnökét. Egy szép esemény előtt beszélgetünk, kedves hölgyeim. Szent Orbán kultusza tovább él. Honnan jött az ötlet, és hogyan él tovább ez a kultusz?
Tokaj hegyalján él tovább. A Tokai Borbarátnők Társasága sok évvel ezelőtt, pontosan 2012-ben, Editkének köszönhetően, úgymond felfedezte, hogy Monokon egy elképesztően csodálatos erekje van a templom alaksorában. Egy olyan erekje, amely immáron több mint 250 éve itt van Magyarországon, pápai ajándékként került Magyarországra, és gyakorlatilag nem tud róla senki. Mi, akik Tokaj hegyalja szerelmesei vagyunk, néhány hölgy 2003-ban létrehoztunk Kulcsár Edit kezdeményezésére és azóta is elnökletével egy társaságot, a Tokai Borbarátnők Társaságát, azzal a szándékkal, hogy női szemmel, női lélekkel tegyünk Tokaj hegyalja felvirágoztatásáért. És tulajdonképpen, amikor 10 évre rá felfedeztük mondjuk így ezt a csodálatos erekét, akkor a Tokai Borbarátnők Társasága mellé állt, hogy ebből legyen egy kultusz, teremtsünk egy kultuszt, Szent Orbán kultuszát. Szent Orbánról ugye tudva levő, hogy a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok és minden, ami a szőlőhöz kötődő dolog és esemény és föld védőszentje. És Tokaj hegyalján legyen Szent Orbán kultusz. Akkor 2013-ban, ugye én máron több mint 10 esztendeje, volt az első Szent Orbán zarándoklat. Akkor a teljes csonterekét, amely egy gyönyörű barokk ládában van mind a mai napig, vittük körbe Tokaj hegy alján, kérve Szent Orbán áldását földjeinkre és a munkánkra. És azóta évről évre mondhatnám azt, hogy ez a zarándoklat megtörténik. Hát közben volt egy Covid-járvány, de akkor is ünnepeltük, és dolgozunk azon, hogy a Szent Orbán tisztelete, és a tiszteletén keresztül a hitéletünk, a kulturális életünk, és hozzátesztük azt is, hogy a turisztikai fontossága a Tokaj hegyaljának is még inkább előtérbe kerüljön. Nem csak Tokaj hegyaján, Magyarországon, de hát terveink szerint az egész világon, hiszen erre szövetkeztünk, hogy ezeket az értékeket mi felmutatjuk.
És Szent Orbán pártfogását érzik is a mindennapokban Tokaj hegy alján?
Természetesen nagyon érdekes, hogy még mind ez ideig, tehát ebben a században a 2013-as évjárat volt a legjobb aszus évjárat, és reméljük, hogy az idén is olyan hatékonyan fogunk imádkozni Szent Orbánhoz, hogy az idén is nagyon jó évünk lesz.
Mádon találkoztunk egy kiállítás apropóján, amely kiállítás Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás. Körbevesznek bennünket a szebbnél szebb Szent Orbánt ábrázoló tárgyak. Mit lehet tudnunk erről a tárlatról?
Van köztük olyan olajfestmény, amit az egyik legismertebb erdélyi festőművész alkotott Szent Orbánról, Xantusz Géza. Ő egész templomokat dekorál, és ő római ösztöndíjas festő volt. Tehát nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Egyesületnek festett egy teljesen korszerű, modern Szent Orbánt, de van több Szent Orbán ábrázolás a kiállításon, tehát érdemes eljönni és megnézni itt Mádon ezt a csodálatos tárlatot.
Amely hol is látható egészen pontosan?
Pillanatnyilag a Demeter Wien borászat kiállító termében vagyunk, és a kiállítás különös érdekessége, hogy Koncsek Ildikó, a mi alapító tagunk, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatónője, tudott kölcsönözni tárgyakat erre a kiállításra.
Döntő többségében képeket, valamint szobrokat látunk magunk előtt, és
fotókat.
És fotót.
Még eszembe jutott itt, miközben Editke mondta, fölmerült a római ösztöndíj, és az egyik kiállított tárgy Búza Barnának Szent Orbán szobra, és Búza Barna bácsi, hadd mondjam így, hiszen nagyon kedves barátunk volt, nagyon híres szobrászművésze az országnak, ő az első római ösztöndíjasak között volt, még a Krebersbeck Unó idején, úgyhogy a Római Akadémián dolgozott, és hát többek között neki is van egy Szent Orbán kerámiája itt kiállítva.
Van-e a kiállított tárgyak közül kedvencük? Mindkettőjükhöz szól a kérdésem, és ha van, miért éppen az a kedvenc? Van ilyen?
Természetesen. Az én kedvencem a Petrás Mária Szent Orbánja. Petrás Máriának több kiállítást csináltunk már, és nagy-nagy öröm számunkra, hogy csinált nekünk ő is egy Szent Orbánt. Tehát gyönyörű szöllők veszik körül, és nagyon-nagyon népszerű. Ez mindig ki van állítva nálunk.
Mindegyik kép és mindegyik kiállított tárgy kedvenc, úgyhogy nagyon nehéz is erre válaszolni. Inkább azt mondanám, hogy még soroljuk fel néhány művész nevét, akik elé találkozunk. Madarasi Istvánnak két szobra alkotása látható a szőlő témájából, és Editke, átadnám neked még a szót, hogy kitalálkozunk.
És nagyon fontos gondolata ennek a kiállításnak, hogy bemutassuk, hogy ez a Szent Orbán kultusz valóságosan él egész Magyarországon, és erre nagy segítségünk mindig Dékány Tibor, aki egy borhoz kapcsolódó fotóművész, mindenki ismeri, a Borigó szerkesztője, és egy nagyon kulturált, írástudó ember, és ő végigutazta az országot, egyszer készített nekünk egy ilyen Szent Orbán napra, tehát az országban lévő Szent Orbánt ábrázoló szobrokból egy speciális kiállítást, és néhány alkotást ebből is elhoz és bemutatjuk, hogy ne csak Mádról szóljon, és ne csak a tokai borvidékről, hisz már vannak megkeresések, hogy ez a csodálatos erekje, ez esetleg mondjuk az utazó erekje formájában elkerülhessen más borvidékekre is. Tehát ez a Szent Orbán kultusz szerintem él és működik.
Hol található jelenleg ez az utazó erekje?
Pillanatnyilag Monokon található, és azért készítették el Lenzsér Mezei Kata ipar művésszel a tokai borbarátnők ezt az erekjét, egyrészt a pápa látogatásra, hisz az eukarisztiai világkongresszuson ez az erekje részt vett, mert az eredeti 250 éves erekjét nem lehet annyira mozgatni, erre mi is rájöttünk, és Lenzsér Mezei Kata készítette ennek a látogatásnak az összes iparművészeti tárgyát, tehát az ajándéktárgyakat is, a kereszteket, a dekorációt, tehát az is nagy öröm számunkra, hogy ő készítette egy utazó erekjét.
Amit időnként kikölcsönzünk a templomba, az a rándoklathoz. Tehát az mindig ott van a monoki templomba, mindenki megnézheti, tehát van egy barokk hatalmas erekje, és van egy nagyon modern, kicsi utazó erekje.
Mindkettőjüket úgy mutattam be, hogy a Szent Orbán 1771 egyesület tagjai, alapító tagjai és elnöke. Mit lehet tudnunk az egyesületről?
Azért hoztuk létre ezt az egyesületet, ugye szó volt már a Tokaji Borbarátnők Társaságáról, és hát az első zarándoklatok mindenképpen a Tokaji Borbarátnők Társasága szervezésében történt meg, de úgy éreztük, hogy szeretnénk egy kicsit határozottabb deklarálni azt, hogy ez a kultusz egy kicsit más. Itt nagyon fontos a hitélet, a kereszténység megélése, és mindazok a küldetések, amelyeket a Tokaji Borbarátnők megfogalmazott, de szerettük volna ezt egy kicsit más szintre, vagy más formában megvalósítani. Úgy éreztük, hogy ezt fontos deklarálni, ezért a Tokaji Borbarátnők tagjai sorából 6-an, illetve 6 új taggal bővített létszámmal megalakítottuk azt az egyesületet, és kifejezetten ez a célunk, ez a feladatunk, hogy Szent Orbán kultuszát ápoljuk, segítsük. Ugye Szent Orbánról beszéltünk, és monokot kell elsősorban megemlíteni, hiszen hozzá kötődik, itt található ez az erekje 1771 óta, amikor is 14. Kelemen pápa ajándékozta ezt az erekjét az akkor regnáló földesúrhoz, Andrássy István grófnak. A gróf hatalmas tisztelettel fogadta ezt a hatalmas ajándékot, hiszen egy 3. századból származó erekéről beszélünk, tehát egy óriási értékről, és ugye az ajándékozás célja, vigyázzon a családjára, és vigyázzon Tokaj hegy aljára. Andrássy gróf egy külön kápolnát építetett a tiszteletére, és nagyon méltó körülmények között tartotta, és tisztelték ezt az erekét, és aztán nyilván a történelem úgy hozta, hogy a kastély is közkincsé vált, iskola lett az épületből, elhasználódtak a termek, stb. A lényeg az, hogy ez az erekje, hála jó Istennek, nem tűnt el a történelem zivatarába, hanem ahogy említettem, a monoki Sarlós Boldogasszony az alak sorába került, és aztán fontosnak tartottuk, hogy ezt be tudjuk mutatni. Természetesen ez egy 250 éves erekje, most már több mint 250 éves, úgyhogy restauráltatni kellett. Ezt nevezzük meg Domovári Judit kolléganőnket, aki szintén az egyesületünk tagja, restaurátor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak volt egyik restaurátora, az ő segítségével történt az első restaurálás. És aztán hozzáteszem azt is, hogy aztán egy nagyon csodálatos felújítása történt ennek az erekjének, Ternyák Csaba érsek atya közreműködésével, aki elszállította Egerbe, és ott egy teljes restauráson esett túl. És az egy nagyon kitüntető dolog volt, amikor 2024-ben teljes pompájában monok visszakapta ezt a gyönyörű erekjét, és egy érseki szent mise keretében ünnepelhettük abban az évben a zarándoklat. Akkor került ez az erekje igazán méltó helyére, ma a Sarlós Boldogasszony templomnak a szentélyébe helyezkedik el, és a mindenkori plébános, jelenleg Szemenyei Péter a Szent Orbán erekje őre kitüntető címet kapta meg.
Ha jól vettem ki, a szavaiból 12-en alapították az egyesületet, és jelenleg hány tagja van ennek az egyesületnek?
Ez egy zárt egyesület, pillanatnyilag zárt egyesület, úgyhogy 12-en vagyunk. Néha elgondolkodunk, hogy nyitunk, pártoló tagokat elfogadunk, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Pillanatnyilag úgy gondoljuk, hogy nagyon sokakkal együttműködünk, nagyon sok szervezetet, plébániákat, énekarokat, stb. Elérünk, mozgatunk, és az a cél, hogy minél többekhez eljussunk. Így meg zárt működésben elég hatékonyak is tudunk lenni.
A mai napon, május 22-én, pénteken készül ez a riport. 18 órakor hamarosan megnyílik a kiállítás, amikor már adásba kerül ez a riport. Természetesen az események után leszünk. Ezzel a kiállítás megnyitóval indul az idei Tokaji Szent Orbán zarándoklat ünnepélyes menete, és folytatódik a program május 23-án szombaton 11 órakor a monoki Sarlós Boldogasszony templomban bemutatott szentmisével, amikor is az utazó erekét útra bocsájtják. körmenettel, közös zarándoklattal a Monoki Kálváriához.
Én merem hinni, hogy mindenkinek fontos, aki itt ért Tokaj hegyalján, és hálával tartozunk a Monoki vezetőknek, Szemenyei Péter atyának, aki ugye a Monoki Sarlós Boldogasszony templomnak a plébánosa, de ugyanúgy hálával tartozunk a közösségnek, a templomhoz tartozó kórustagoknak, az önkormányzat vezetőjének, hiszen ez az zarándoklat közös ügyünk immár több éve. Érdekessége az idei évnek, vagy talán inkább azt mondanám, egy kicsit mássága az eddigiektől. Korábban az eddigi időpontig úgynevezett fordított zarándoklatot tettünk, ami azt jelentette, hogy Szent Orbán erekjét körbe vittük különböző településeken, és az ottani közösségeket szólítottuk meg egyenként, oda zarándokoltak az adott környékhez közeli emberek, tehát több helyszínen történt a zarándoklat, úgymond idén egy sajátos helyzet van, hiszen Pünkösd ünnepe egybeesik Szent Orbán ünnepével, Szent Orbán egyébként május 25-e a Szent Orbán nap, és arra gondoltunk, hogy nem lenne igazán jó összekeverni, meg kell élni Szent Orbán ünnepét, és meg kell élni külön Pünkös Szent ünnepét, és ezért döntöttünk úgy közösen, hogy most akkor ezt a zarándoklatot Monokra sűrítjük, és ezért egyetlen szentmisét fogunk tartani, és utána együtt fogunk felzarándokolni a Monoki Kálvárián, további imákkal, énekekkel kérjük Jó Isten áldását és Szent Orbán áldását.
Egy kérdés erejéig visszautalok még a Szent Orbán erekje őre címre, ha fogalmazhatok így, ön is megemlítette. Egészen pontosan mit akar ez a cím, és mindig a helyi plébános kapja meg ezt a megtisztelő címet, ha fogalmazhatok így?
Én úgy gondolom, hogy ez egy valóban megtisztelő cím, hiszen rangot ad az erekjének, és rangot ad annak a plébánosnak, aki felelős ennek az erekjének a gondozás. Ezért amikor Csaba érsek atya elhatározta, hogy deklarálja, hogy ennek az erekjének van egy deklarált őre, akkor ez mindannyiunk számára egy óriási megtiszteltetés kell, hogy legyen. Elismerése annak, hogy egy hihetetlen kincs van a Monoki templom birtokában, elismerése annak, hogy ez az arándoklat fontos, és hát én hiszem azt, hogy a plébánosnak, a mindenkori plébánosnak ez egy külön örömnek kell, hogy legyen, és egy feladatnak is, hogy azonosuljon, hogy neki is dolga van ennek az erekjének az éltetésével.
Idén 2026-ban, ahogy említettük is, úgy hozta a sors, hogy Pünköst szent ünnepét ünnepeljük, és utána néhány napon belül Szent Orbánra emlékezünk, de nem csak ebből a pár napból áll a katolikus szent év, hanem egész évben emlékezhetünk Szent Orbánra. Önöknek ez célja is, és ezért is alakult többek között az Egyesület, hogy az ő emlékét őrizzék, ápolják. Hogyan tudná buzdítani a kedves hallgatókat? Miért érdemes Tokaj hegyaljára ellátogatniuk, és természetesen részt venniük a Szent Orbán tiszteletben?
Azt hiszem, nem túlzás, ha azt mondom, hogy Tokaj hegyalja egy rendkívül különleges és nagyon-nagyon értékes területe Magyarországnak. Itt egy 500 éves bol kultúra van, egy olyan márka, egy olyan hatalmas nemzeti márka, amit a világon mindenütt ismernek, hiszen a tokai borok ismerete, ugye a tokai márka név 500 éves múltra ferkint vissza. Ezt férjem szokta mondani, hogy még egy ilyen márka nincsen az országnak, amilyen múltra tekint vissza. És mindannyiunknak, hegyaljának is, a magyar embereknek is, Magyarországnak is szüksége van arra, hogy a pozitív értékeinket felmutassuk. És szüksége van arra is, hogy a hitünket erősítsük. És itt ebben a Szent Orbán ügyben úgymond ez a kettő össze tud forrni. Nekünk fontos az, hogy a világ ismerje Tokaj hegyalját, hiszen az itteniek, az itt dolgozók ebből a földből élnek. Akkor, ha veszik a tokai borokat, ha ismerik Tokajt, ha sokan jönnek turistaként, akár Szent Orbán zarándoklatra, vagy a műemlékeket megnézni, vagy a borászatokba, az mind-mind értéket termel az ittenieknek. Én hiszem azt, hogy ezt a földet nekünk csodaként kell fölmutatni a világban.
Szent Orbán tiszteletéről beszélgetünk, és önnek fontos Szent Orbán tisztelete. Személyes életében megtapasztalt-e valahogyan, valamiként Szent Orbán közbenjárását, segítségét, védelmező oltalmát? Volt erre példa?
Nehéz erre a választ, mert konkrét dolgot nem tudok említeni. De azt mindenképpen elmondom, hogy az, hogy Tokaj-hegy alja létezik, és Tokaj-hegy alján tokai bor tud teremni, létrejönni, ez mindenképpen úgy gondolom, hogy egy hívő ember összeköti azzal, hogy az Isten áldása és a szentek áldása kíséri a munkánkat. De voltak élményeink az arándoklat során, ami nagyon érdekes volt, és azért azt kell mondjam, hogy megrázó. Ugye Szent Orbán időjárás szentje is, tehát ugye az időjárás jóslások is összekötődnek a Szent Orbán napjával. Azt mondják, hogy ha jó idő van Szent Orbán napján, akkor a termés bőséges lesz. Volt egy Szent Orbán püspök is egyébként, tehát a Szent Orbánság az több személyhez is kötődik. Ő a 4. században élt, és ő tudott parancsolni a hit szerint a természetnek. Na, ezt az bevezetőt azért mondtam, mert miközben évről évre visszük Szent Orbánt körbe a Tokaj-hegy alja településein, mi sokszor tapasztaltuk azt, hogy előttünk zuhogott az eső, mögöttünk zuhogott az eső, amerre mi jártunk, sütött a nap. Például a tavalyi esztendőben Tarcalon volt egy, a tarcali kápolnánál egy nagyon szép megemlékezés, ott is szokott minden évben lenni, és reggel azon gondolkodtunk, mert nagyon-nagyon esőre állt az idő, hogy ne mondjuk el ezt a tarcali programot, mert ugye a szőlőföldre kellett ott kimenni, és aztán úgy gondoltuk, hogy na majd Szent Orbán intézkedik nekünk. Ez egy nagyon bátor gondolat volt, de a lényeg, hogy nem változtattunk a programon. És mit ad a jóisten? Csodálatos, napfényes idővel fogadott minket tarcali kápolna, végbe tudott menni a program. És mi azt gondolom, hogy határozottan, én legalábbis úgy gondolom magamról, hogy én határozottan azt éreztem, hogy ott van velünk Szent Orbán lelke is.
Végül térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk a kiállításhoz. Megnyílik most a tárlat, meddig látogatható, milyen látogatási időben, és hát mondjuk el még egyszer, hogy hol?
Szent Orbán napra készítettük ezt a kiállítást, a MÁD Bercsény utca 3-ban látogatható, és itt van körünkben Koncsek Ildikó is, aki a Keresztény Múzeum igazgatónője, és ő fogja megnyitni ezt a tárlatot.
Meddig látogatható?
Ezen a hétvégén, tehát ezen a pünkösdi hétvégén.
Köszönöm szépen önnek, önöknek a beszélgetést, és az Egyesület további munkájára Szent Orbán áldását és közbenjárását kívánom továbbra is.
Nagyon szépen köszönjük.
Az elhangzott beszélgetésben Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 Egyesület elnökét és Kulcsár Editet, az Egyesület alapító tagját, a Tokaji Borbarátnők Társaságának elnökét hallották, és végezetül Koncsek Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója szólal meg. Kicsit össze vagyok zavarodva, mert melyik Orbánról van itt szó? Ha eltekintünk az örökétől, akkor is van egy pápánk, egy püspökünk legalább.
Igen, a Szent Orbán kultuszt komplexen szoktuk értelmezni. Ezt utólag a történészek szálazzák szét. Az emberek általában úgy látták a 18. századtól, hogy van egy püspök, vagy néha olyan pápásan kinéző szentjük, aki püspökként jelenik meg a ruházatát tekintve, tehát minden püspöki jelvény rajta van, pásztorbotja van, palástja van, és van egy püspök süveg a fején. De a további attribútumok, vagyis azok a jelek, amik a személyiségére utalnak, azok lehetnek esetleg még a kehely és egy szőlőfürt, vagy egy szőlőinda, szőlőlevél van a közelében, és hát ebből két szent körvonalazódik mindenképpen. Az első, a legfontosabb, egy harmadik századi első pápák között levő vértanú pápa, akiről nagyon keveset tudunk. Megemlítik az ő nevét, azt is tudjuk, hogy valószínű a Kalisztus katakombába temették el annak idején, de olyan nagyon sokat, ennél többet a nevénél nem tudunk. De mégis fontos lehetett, hiszen utóbb is szentként tisztelték, és van egy olyan cselekedete, vagy egy olyan hagyomány, ami szintén hozzá kötődik, miszerint ő határozta volna meg azt először, hogy mi legyen a szabályos kehely alapanyag, ami az ezüst, illetve az arany. Ez azóta is az egyházban a liturgia szabályai közé bekerült, hogy a kehely belső részét, a kupát, azt mindenképpen aranyozni kell, anélkül nem használható egy kehely szabályosan. De van egy másik szentünk is, is egy az 500-as években élt püspök, akiről szintén viszonylag keveset tudunk, de őt a német és a francia területeken, a boros vidékeken kezdték el tisztelni, és aztán később elterjedt az ő kultusza. Ugye ezekhez a szentekhez erekjék, történetek, legendák kapcsolódnak, és ezek vándor motivumokká válnak, és egész Európában el fognak terjedni. A monoki erekjéről szeretnénk azt hinni, hogy kötődik akár a pápához, akár ehhez a püspökhöz, de a hozzá kapcsolódó írat alapján nagy valószínűséggel egy ókeresztény vértanú szent, aki ugyanezt a nevet viseli. Tehát nem valószínű, hogy a pápának a földi maradványait hozták volna ide. A helyi hagyományban ennek is helye volt, de legutóbbi időkben, ugye 2 évvel ezelőtt az egri érsek maga is megjelent az ünnepségen, ahol ezt a kérdést az ő egyház kormányzati hatalmával élve úgy döntött el, hogy itt Orbán vértanúról van szó, egy Orbán nevű vértanúról, aki minden bizonnyal nem azonos a pápával.
Mennyire volt népszerű szent, Szent Orbán? Mert ugye a szőlőknek, vagy a szőlőkkel dolgozóknak több védőszentje is van.
Abból tudjuk a népszerűséget, hogy hány templomot szentelnek, hány kápolnát, hány szobrot. Jellemzően ez a szent talán nem is annyira templomokhoz kötődik, hanem a szőlőhegyi kultúrához, a kisebb kápolnákhoz, a kisebb helyekhez, vagy kisebb szobrokhoz, amelyeket a dűlő utak mentén megtalálunk, ahol megállhattak a hívek imádkozni. Nem tudom számszerűen, hogy mennyi van ebből Magyarországon, de amennyire rálátok erre, úgy tudom, hogy a legtöbb vidéken több ilyen szobor van.
És a Keresztény Múzeumban milyen nyoma van Szent Orbán kultuszának?
Nagy táblaképünk nincsen, festményünk nincsen, szobraink sincsenek, nem kerültek be, hiszen ezeknek dolguk van, valahol kápolnákban vagy földeken maradtak ezek a régebbi szobrok. Ami bekerült a gyűjteménybe, az az éremanyagból van egy nagy pápai éremgyűjteményünk, egy nagy sorozat, amely az összes pápáról tartalmaz legalább egy emlékérmet, amelyek nem biztos, hogy akkor készültek, tehát első Orbán idejéből nincsenek érmek sehol sem, hanem a 15., 16., 17. században, majd a 18. században, sőt a 19. században is készültek úgynevezett restitúciós, vagy ilyen helyreállító érmek, amelyek azokat a pápákat is megjelenítették, akikről korabeli ábra nincsen, vagy korabeli érem nem született, de hogy teljes legyen az érem sorozat, ezeket elkészítették, vagy régiek másolata alapján, vagy teljesen új konstrukcióban.
És az, amit hozott, és ide adományozott a kiállítóhelynek, az mi volt?
Egy képet hoztam, ami az Esztergomi Vár Múzeumnak egy különleges kincsét ábrázolja. Ez egy trónus, pontosabban egy töredékes, egy törött trónusnak a karfája, vagy az oldal támlájának egy részlete, ami márványinkrusztráció, vagyis süttői vörös mészkőbe kövekkel kirakott, vagy kő illesztékekkel kirakott ábrát mutat, amin egy fiatalembert látunk, amint egy szőlő ágat. Metz. Nem tudjuk pontosan az eredetét igazából, egy ritka darab, a technika az jól ismert, hiszen Esztergomban a Szent Adalbe Székesegyház ékes kapuját is ezzel a technológiával készítették, ez jelen van, meg a hasonló típusú ábrázolások jelen vannak, de nagyon sok a töredék, és kevés a hozzá kapcsolódó elérhető forrás, így többet nem tudunk róla, hogy ki készítette, vagy kinek, és az sem, hogy pontosan mikor, de az ábrázolás az egyértelmű, úgyhogy így nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen nagyon régi, a szőlő munkát megjelenítő ábrázolás is a magyar művészet történetébe bekerülhetett, hogy az ismert ábrázolások között számon tarthatjuk, és most Esztergomból ezt ajándékképpen elhoztam ide Tokajhegy aljára.
Az elmúlt percekben Koncsek Ildikót, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatóját hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. Új adással 2 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk legközelebb. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kérem a következőt.
Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunkban egy új műtéti technika oktatásáról lesz szó, mellyel a szívelégtelenséggel küzdőkön segíthetnek. Erről kérdezi dr. Kunyi Attilát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika egyetemi docensét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Mit tud ez a bizonyos technika, ami az önök számára nem ismeretlen, hiszen már a 2020-as évek elején önök ezt alkalmazták?
Igen, tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy két technikát ötvöztünk ebben a műtétben. Van egy régebbi verzió, ugye egy régi műtéti technika, aminek ugye az a célja, ez már 1994-ben ugye elkezdték fejleszteni, illetve megtörténtek az első ilyen műtétek. Ennek az egésznek az az alapja, hogy szívelégtelen betegeknél sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy a szívbe az elektromos inger, illetve az elektromos jel, amire tulajdonképpen a szív kontrakcióval válaszol, tehát összehúzódással válaszol, az időben nagyon-nagyon elnyúlik. Az, hogy az időben elnyúlik, ez azért gond a szívelégtelen betegek számára, mert ez azt jelenti, hogy a szív egyes területei nem szinkronba fognak összehúzódni, hanem az egyik terület korábban, és a másik később, és ezáltal az effektivitása ugye a bal kamrának romlik. Én úgy szoktam magyarázni, mint az autóban mondjuk rosszkor jön a szikra, nem a megfelelő pillanatban a hengerbe, és ezáltal ugye nem lesz megfelelő erejű a kompresszió, és a motornak a teljesítménye csökken. Most, amit először ugye kifejlesztettek, egy olyan technika volt, hogy annyit próbáltak, hogy a balkamrát és a balkamra oldalsó részét és a balkamra másik részét jobbról egyszerre ingerelték, és ez tulajdonképpen már nagyon sokat javította a betegek állapotán. Azonban egy nagy probléma ezzel a technikával, hogy a betegeknek valami miatt egy 30-40%-a nem jól reagált erre a műtét technikára, és igazából amiben új ez az általunk is alkalmazott műtét technika, az az, hogy a szívnek a saját vezető rendszerén keresztül ingereljük egyrészt a szívet, másrészt pedig a hagyományos műtét technikát is alkalmazunk, tehát a kettő technikát ötvözzük ebben az esetben.
Ezt önök találták ki?
Nem, természetesen nem. Ezt 2020-ba kezdték el kísérleti szinten alkalmazni, tehát a 22-től alkalmazzák már a világ több területén. Annyi, hogy Magyarországon az elsők között vagyunk, akik ezt véghez viszik, illetve hát az a megtiszteltetés is ért minket, hogy egy német cég által egy európai képzési központként működünk 2025 óta.
De valahonnan el kellett sajátítani akkor ezt az ismeretet önöknek
így
is.
Így van.
Ez hogy történt?
Ugye erre ez a német cég Berlinben továbbképzéseket tartott. Én személy szerint ezt Berlinbe tanultam meg ezt a technikát, illetve kollégáim közül is van, aki Németország más területén volt kint gyakorlaton, és ott sajátította el, és mi így hoztuk tulajdonképpen ezt az új műtéti technikát haza.
A fejükben, az elméletben, ugye? De kellett-e ehhez valami olyan infrastruktúra, hogy alkalmazni tudják?
Igen, tulajdonképpen egy nagyon jelentős infrastruktúrális innováció nem kellett hozzá, speciális katéterek szükségesek ahhoz, hogy ezt a szívnek a saját vezetőrendszerét megtaláljuk, és ezen keresztül tudjuk ingerelni ugye a szívet. Viszont még speciális, erre dedikált, főleg amikor kezdtük ezt 23 elején, akkor azért még ilyen jellegű eszközök, tehát ehhez kapcsolódó olyan dedikált pacemakerek még nem voltak elérhetőek. Most már különben a Biotronic cég segítségével már van speciális, dedikált eszköz, tehát már az ipar is próbál fölzárkózni ugye az újításokhoz.
Ha jól figyeltem, akkor úgy fogalmazott, ugye, hogy megtalálni a saját vezető rendszerét.
Így van,
ugye?
Így van.
Hát elég furcsa hallgatni egy laikus füllel, hogy ott kotoráznak az ember szívében. Hát ennek biztos, hogy nagyobb veszélye van, mint a korábban alkalmazott gyakorlatnak, nem?
Valamelyest igen, tehát hogy mivel hogy ez a vezetőrendszer mélyen a szívizomnak a belső területein helyezkedik el, emiatt kicsit bonyolultabb megtalálni, illetve emiatt sajnos szövődmények is kialakulhatnak, de szerencsére azért ez nagyon ritka, és általában ezek gond nélkül gyógyuló dolgok. Tény, hogy még hosszú távú adataikkal nem rendelkezünk, hiszen nagyon friss a műtét technika, tehát 10 éves adatok még nincsenek, de az eddigi tapasztalatok nagyon-nagyon jók, hisz azt látjuk, hogy szembe, ugye, amit említettem, hagyományos technikával, ahol ugye betegek 60-70%-a profitál csak a műtétből, ez 80-90%-ra emelkedett, és ami még kiemelendő, hogy mind életminőségben, mind életkilátások tekintetében nagyon sokat nyernek vele a betegek.
Beszélhetünk-e ez esetben is a manapság sokat hangoztatott robottechnika előnyeiről vagy alkalmazásáról egyáltalán?
Hát robottechnika az ebben az esetben még nem nagyon jön szóba, viszont a mesterséges intelligencia az már kezd itt is teret hódítani, tehát az egyénre szabott megoldások és az egyénre szabott mesterséges intelligencia által irányított pacemaker rendszerek egy teljesen új és nagyon izgalmas jövőt ígérnek.
Mennyi ideig tart egy ilyen beavatkozás?
Hát ez nagyon változó. Ugye pont azért, mivel, hogy mindenkinek más, kvázi máshol van ez a vezetőrendszere, tehát azért van egy körülbelüli anatómiai lefutás, de azért ez nem minden esetben egyforma minden betegnél. Tehát ezt föl kell térképezni műtét közben, ugye úgy, hogy a szív belső üregeink keresztül térképezzük fel a szívnek a vezetőrendszerét. Tehát ez körülbelül egy olyan jó esetben másfél óra, de akár 3 órás műtét is lehet, attól függően, hogy mennyire gyorsan találjuk meg ezt a pozíciót.
Amikor én olvastam erről az új eljárásról, vagy technikáról, akkor ugye megragadt a fejemben, hogy elektródákról, generátorokról van szó, meg a testnek az anatómiájáról, egy teljesen egyedi anatómiáról, és valahol ezek között kell az összhangot megtalálni, meg megteremteni. Van olyan, előfordulhat olyan, hogy egyszerűen ez nem jön létre?
Tehát, hogy nem tudjuk.
Hogy nem tudják ezt az új eljárást.
Abszolút, sajnos vannak ilyen esetek. Még akkor is, hogyha nagyon jól, ugye nagyon fontos, hogy a műtét előtt ugye megfelelő vizsgálatokkal, szívemár vizsgálattal, ultrahang, szívultrahang vizsgálattal, tehát a beteg kiválasztás egy nagyon fontos szempont, hogy jó legyen, tehát megfelelő betegeket válasszunk ki, de sajnos ilyen esetben is előfordulhat, hogy vagy nagyon heges az adott terület, vagy valamilyen anatómiai variáció miatt nem tudjuk pontosan ezt a vezetőrendszeri ingerlést elérni. Ilyen sajnos előfordul, de szerencsére azért ez elég ritka.
Amikor ültünk a parton, már tudtam, hogy elfog majd a remegés. Ölelt a csend, csak a lelkemben dúlt háborgó hullámverés. Fodrokat hűzött a szellő, a nádban a vágyaim csalva elő. Tűnődve vártam, hogy valamit lépsz, de te nem voltál túl vakmerő. Thank you. Kadludak szálltak a tóra, és hirtelen megfájdult a fejem. Gyerekek jöttek a móló felől, s én azt mondtam, jól van, legyen.
Most pedig a beteg kiválasztásról az jutott az eszembe, hogy vajon mennyire befolyásolja egy-egy ilyen új technika alkalmazását az emberek életkora?
Igen, hát tulajdonképpen igazából nem befolyásolja. Tehát egy idősebb betegnél ugyanúgy el tudjuk végezni ezt a műtét technikát, mint egy fiatal esetében. Természetesen a fiatal hosszú távon többet profitálhat belőle, de igazság szerint kor nem befolyásolja azt, hogy kit választunk ilyen műtétre, hanem igazából a klinikai diagnózis, a talált eredmények, és az, hogy mennyit profitál tényleg ebből a beteg. Természetesen vannak olyan szituációk, a betegnek sajnos olyan mellékbetegségei vannak, hogy az életkilátásai egyéb okokból annyira rövidek, hogy van olyan eset, hogy azért ez nem segít rajta, tehát nem érdemes ezt a műtétnek, azért ez egy műtéti teher, tehát nem érdemes ennek a műtéti tehernek kitenni, de hát azért az esetek nagy részében, vagy hát amikor tényleg úgy látjuk, hogy segíteni tudunk a betegeknek, akkor mindenképp gondolunk erre a műtét technikára.
Végérvényes megoldást jelenthet, vagy ezt nem lehet kimondani semmilyen hasonló beavatkozásra?
Igen. Tehát azért tudni kell sajnos, hogy a szívelégtelenség, bármi is az oka, legyen az ugye infarktus, tehát koszorúérbetegség, legyen a hátterébe gyulladás, valami toxikus ok, azért ez, azt látjuk, hogy ez a betegség, ez progrediál, előre halad, tehát ezzel nem az okot gyógyítjuk, viszont jelentősen javítani tudjuk az életkilátásokat, és jelentősen javítani tudjuk az életminőséget. Tehát az a beteg, aki előtte például 5 méter után már fulladt, és nem tud tovább menni, az lehet, hogy a műtét után mondjuk a második, harmadik emeletre föl tud gyalogolni, úgyhogy szinte meg se kell állnia, és ez ugye az a betegeknek egyszerűen egy óriási pozitívum, és nagyon-nagyon pozitívan élik meg a műtét után ezt a változást.
Hogy működik? Hát én tudomásom szerint a pacemakert azt időről időre ellenőriztetni kell.
Így van, mindenképpen, tehát ezeket a betegeket folyamatosan ellenőrizzük. Ez egyrészt történhet úgy is, hogy a beteg bizonyos időközönként eljön kontrollvizsgálatra a klinikánkra, viszont szerencsére egy nagyon nagy előny, és ebben mondjuk a COVID éra volt az, ami nagyon előre vitte az orvostudományt, ezek az úgynevezett távoli monitorozások, vagy telemedicinális monitorozási lehetőségek, ami azt jelenti, hogy ezekhez a speciális pacemakerekhez már a betegeknek tudunk biztosítani bizonyos esetekben, bizonyos gyártók esetén egy otthoni figyelőrendszert, amit mi tulajdonképpen az interneten keresztül ellenőrizni tudunk, sőt, hát mi riasztást is kapunk ezzel kapcsolatban, ha bármi gond van. Ez annyira összetett adatsor, hogy a beteg aktivitásától kezdve nagyon-nagyon sok paramétert látunk, ami alapján, ha például romlik az állapota, nagyon hamar be tudunk avatkozni. Volt olyan esetünk, hogy ugye előbb láttuk, hogy a beteggel baj lett, és mentőt küldtünk ki a beteghez, úgyhogy nem is tudta szegény még, hogy mi a probléma. Tehát annyira jó ez a megfigyelő rendszer. Ugye jelenleg eddig az egyetlen egy gond volt ezzel a telemedicinális vagy rendszerrel kapcsolatban, hogy nem volt rá finanszírozás Magyarországon, és igazából a cégek ingyen biztosították ezt az eszközt és magát az infrastruktúrát hozzá, és pont a tavalyi év végén, tehát 25 végén hál' Isten a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történtek egyeztetések, és valószínűleg ennek financiális hátterét is meg fogják valósítani.
Hát, hogyha jól figyeltem, akkor a riasztást maga a szívbe ültetett berendezés adja le, ugye?
Így van, tehát, hogy ez a készülék folyamatosan figyeli a beteg szívét, ha bármi ritmus zavar, a készülékkel gond, elektródokkal probléma lép fel, akkor mi azt az interneten keresztül egy riasztás formában azonnal látjuk, és így tulajdonképpen azonnal be tudjuk a beteget hívni, vagy ahogy említettem, akár extrém esetben mentőt tudunk küldeni a betegért, hogyha olyan problémát látunk.
Tehát gyakorlatilag a beavatkozástól kezdve ők állandó megfigyelés alatt vannak.
Hát tulajdonképpen igen.
Így is lehet mondani, igen.
Az ugye annyi gond van, hogy említettem, mivel nincs finanszírozás háttere, a dolognak nem minden cég tud biztosítani ilyen rendszert nagy számban. Van, amelyik cégnél nagyon-nagyon sok ilyen rendszerünk van, és van olyan cég, akiknek sajnos nincs rá lehetősége, és csak egy-két darabot kapunk belőle. De mi most már jelenleg ilyen 400 fölötti számú beteget figyelünk így interneten keresztül.
Egyébként többször is elvégezhető ez a beavatkozás? Például, hogyha beültetnek egy pacemakert, és annak valami Igen. hibája van, vagy valami miatt nem tölti be a hivatását, akkor azt ki lehet cserélni, újra be lehet ültetni. Ez esetben ez hogy működik?
Eleve ezek a készülékek egy idő után le tudnak merülni, tehát ebben azért nagyon jó akkumulátorokkal rendelkeznek, de azért ugye működéstől függően egy olyan 5-8 év alatt azért ezek lemerülnek. Ilyen esetben ugye maga a telepcsere az egy gyors és igazából egy egynapos beavatkozás. Abban az esetben, hogyha az elektródokkal, a behelyezett elektródokkal probléma van, és mondjuk az egész rendszert újra kell valami miatt implantálni, az már egy hosszadalmasabb, tehát ez majdnem olyan hosszú, hogy még hosszabb műtét, mint a primér beavatkozás. Hát ilyen előfordul sajnos, hogy akár egy szigetelés sérülés az elektródán, vagy zajérzékelés miatt, vagy egyéb okokból ki kell cserélni, de ez elvileg elvégezhető.
A műtét helyén kívül van-e valami látványos jele annak, hogy egy ilyennel él valaki?
Itt igazából nincs. Tehát kívülről abszolút nem lehet ezt látni a betegen. Az EKG-n lehet látni, tehát hogyha mondjuk egy olyan szakember nézi, aki az EKG értékelésbe jártas, az azért meg tudja állapítani, hogy ez nem egy hagyományos pacemaker, hanem egy speciálisan beültetett pacemaker.
Mi kell ahhoz, hogy az a bizonyos jelző, az a friss szó eltűnjék, a friss műtéttechnika kifejezés erről, ahogy ön fogalmazott az imént?
Igen, hát éveknek kell eltelni ahhoz, hogy hosszú távú adatokkal rendelkezzünk. Tehát azért, hogyha egy 10 éves adatok lesznek már a világban, ugye a világon sem csinálják nagy számba, például ugye ez a technika annyira új, hogy az európai ajánlásokban is még protokoll szinten nem szerepel, viszont szerepel úgy, mint ajánlott, és valószínűleg a jövőben alkalmazandó lehetőség. Ugye ennek megvan a követelményrendszer, hogy mennyi adatnak, milyen vizsgálatoknak, illetve randomizált vizsgálatoknak kell meglennie, és azoknak az adatainak meg kell lennie ahhoz, hogy hosszú távon ténylegesen ez igazolódjon ennek a nagyon pozitív hatása.
Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy mit jelent önöknek, a Pécsi Egyetemnek, a klinikának, és mit jelent nekünk magyaroknak, hogy oktatócentrumként működnek?
Hát egyrészt ez egy óriási megtiszteltetés, én úgy gondolom, hogy a Pécsi Egyetemnek, hogy velünk kötöttek elsőként szerződést, ugye ez elismerése a magas szintű munkának, ugye a betegeknek egy nagyon jó lehetőség, hogy olyan esetben segíteni tudunk, amely esetekben korábban már igazából nem nagyon tudtunk mit tenni. Másrészt pedig természetesen egy anyagilag is előny az egyetemnek, hisz a cég ezért juttatást ad az egyetemnek, hogy mi itt külföldi szakembereket képezünk ki, és hát ami még egy óriási az a nemzetközi kapcsolatok. Az eddig itt lévő kollégákkal szinte mindegyikkel tartjuk is a kapcsolatot, volt is ilyen igény részükről is, és hát ez a jövőben tényleg egy nagyon nagy előny, akár a fiatal kollégák tudnak hozzájuk is menni, tehát ez egy nagyon jó kapcsolatrendszer kialakításának a lehetősége.
De nem csak a külföldi szakembereket képzik, hanem a hazai kollégákat is, ugye? Tehát másutt is hozzáférhető majd ez az eljárás.
Abszolút, ez így van. Magyarországról is volt már kolléga nálunk, illetve már olyan Alföldről volt olyan megkeresés, hogy kolléga hallotta az előadásunkat, és ide küldte a betegét, mert máshol már nem vállalták a műtéti ellátását. De maga ez a program, amit ugye a Biotronic cég indított itt nálunk, az kifejezetten külföldi kollégáknak szól.
Köszönöm szépen, gratulálok, sikeres további tevékenységet kívánok Önöknek.
Nagyon szépen köszönöm.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten egy új műtéti technika oktatásáról volt szó, mellyel a szívelégtelenséggel küzdőkön segíthetnek. Erről kérdezte dr. Kónyi Attilát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika egyetemi docensét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.